az Úr adjon neked békességet. Ezt az evangéliumi köszönést kedvelte Assisi Szent Ferenc is. Múlt vasárnap a bűnbánó gyónásról, mint örömünnepről volt szó. Ma pedig a kiengesztelődést, kibékülést követő béke foglalkoztat minket. A héber béke szó a shalom jelentése nagyon gazdag. A Biblia kb. 25 különböző kifejezéssel írja le. Nem a fegyverszünetet jelenti elsősorban. A szó alapjelentése érintetlenség, teljesség, a mindennapi létezés jóléte, összhangban élve a természettel, önmagunkkal és Istennel. Konkrétan a béke áldás, nyugalom, biztonság, dicsőség, gazdagság, siker, győzelem, minden szükséges életfeltétel megléte, a boldogság teljessége, maga a boldogulás, végső soron mind az egyén, mind a közösség számára az üdvösség. Magába foglalja a kölcsönös egyetértést és az egymás iránti jó szándékot, így két fél rendezett viszonyát is. Mindez csak azért lehetséges, mert Isten velünk van. Ha a zsidók valakiről azt kérdezik, hogy van, ezt mondják, békében van. A béke szorosan kapcsolódik Isten és Izrael szövetségi szeretet kapcsolatához. Csupán lelki értelemben vett békéről a Biblia sehol sem beszél. Isten az övéi békéjét akarja. Kívánjatok békességet Jeruzsálemnek. Bőségben éljenek, más szavakkal, legyen jó soruk, legyenek boldogok, akik szeretnek téged. A Számok könyve szerint áldást is jelent a béke. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Ez a béke mindig Isten adománya. A békesség kívánása az Ó és Új Szövetségben része az általános köszönési formulának, és jó kívánságként az anyagi és lelki javakat is beleértik. Ezzel mintegy jó napot, vagy Isten veledet mondanak. Gedeon oltárt épített az Úrnak, és így nevezte el. Az Úr a békesség. Ezekiel így tolmácsolja Isten szavait. Szövetséget kötök velük, hogy békében éljenek. Izrael szövetség szegései azonban újra meg újra megszüntetik a békét. Isten igaz prófétái, például Jeremiás, leleplezik a hamis prófétákat. Népem sebeit hazugsággal gyógyítják, amikor így beszélnek. Békesség, békesség, noha nincsen békesség. A prófétai fenyegetések azonban rendszerint a végső helyreállítás meghirdetésével végződnek. Izaiás a béke fejedelméről szól, aki majd vég nélküli békét ad, mert Mikeás szerint ő maga lesz a béke. A békének ez az ígérete majd a szenvedő szolga által valósul meg, aki áldozatával előre jelzi, mi lesz a béke ára. Végül a bölcsességi irodalom felveti az igazi béke kérdését. A hit azt állítja, nagy békességük van azoknak, akik szeretik törvényedet, nem botlanak meg azok. De az események ellentmondani látszanak ennek, és ezt csak a halhatatlanság hite oldja fel. Úgy látszott a balgák szemében, hogy az igazak meghaltak. Távozásukat balsorsnak vélték, és végső romlásnak. Ők azonban békességben vannak. Ha kint szenvedtek is az emberek szemében, reményük halhatatlansággal teljes. Olvassuk a bölcsesség könyvében. A béke reménysége Krisztusban teljesedik be, mert ő legyőzte a bűnt. Ám amíg a bűn meg nem hal mindenkiben, az Úr visszatéréséig a béke teljessége csak jövőbeli jó. Izaiás szavával az igazság békét teremt. Jakab apostol megfogalmazásában pedig az igazság gyümölcsét békében vetik el azok, akik békét teremtenek. Csak az Isten előtti és az emberek közötti igazságosság lehet a béke alapja, mert csak ez törli el a bűnt, minden megoszlás forrását. Az Úr, ami Istenünk, a békét hirdeti. Békét népének és minden szentjének, mindenkinek, aki szívből megtér hozzá. Igen, közel az üdvösség azokhoz, akik őt félik, s dicsőség lakik majd földjükön. Az igazság és a hűség találkoznak, az igazságosság és a béke csókot vált. A földből kisarjad a hűség, az égből igazságosság tekint le. Igen, az Úr kiárasztja áldását, és földünk meghozza termését. Igazságosság jár előtte, és béke a lába nyomában. Ezt a 85. Zsoltárból olvastam. Szent Ágoston tanítása szerint a béke a rend nyugalma, ahol a rendet az igazság és az igazságosság biztosítja. Evangéliumában Lukács a Messiást békés királynak mutatja be. Születésénél az angyalok békét hirdettek. Amikor Jézus ezt mondja, menj békében, e szavakkal visszaadja a vérfolyásos asszony egészségét, megbocsátja a bűnbánó bűnös asszony vétkét, jelezve, hogy győzelmet aratott a betegség és a bűn fölött. A tanítványok is békeköszöntésükkel kínálják fel az üdvösséget. Ám ez az üdvösség felforgatja ennek a világnak a békéjét. Jézus nem kis meghökkenésünkre azt mondja. Azt hiszitek, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Nem azt, hanem meghasonlást, széthúzást, ellenkezést. Máténál kardot. Az igazsággal ellenkező hamis békesség ugyanis meghasonlást hoz. Jézus békessége a keresztény igehirdetés tartalma és célja. Jézus tanítványaira bízza ennek továbbadását, azzal az ígérettel, hogyha elutasítják őket, e békesség visszaszáll rájuk. Jézus nem azért jött, hogy lerombolja a háborút, hanem hogy a végső győzelmet követő húsvéti békéjét adja. Békesség nektek, mondja feltámadottként övéinek. Szent Pál az efezusiakhoz így szól. Ő, a mi békénk, a megosztottságot egységé változtatta. Testében rombolta le a válaszfalat, az ellenségeskedést. Eljött és békét hirdetett nektek, akik távol vagytok, és békét azoknak, akik közel vannak. Általa van szabad utunk mindkettőnknek egy lélekben az Atyához. A Kolosszeiekhez pedig így beszél. Úgy tetszett Istennek, hogy az egész teljesség benne lakjék, és hogy általa és érte engeszteljen ki mindent, békét szerezve a keresztfán kiontott vére által, a mennyben és a földön. A római levél pedig így tanúskodik. Minthogy a hit révén megigazultunk, békében vagyunk Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Isten országa ugyanis nem evés és ivás, hanem igazság, béke és öröm a Szent Lélekben. Béke a Szentlélek gyümölcse. Az Úr közel van, semmiért se aggódjatok, hanem minden körülmények között imádság és könyörgés által hálaadással tárjátok kéréseiteket Isten elé. És Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Jézus Krisztusban, mondja a Filippi levél. Amikor szomorúság szakad a tanítványokra, akiket csak hamar elhagy a Mester, Jézus így vigasztalja őket. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek, ne is rettegjen. A hegyi beszéd szerint boldogok a békességszerzők, mert Isten fiai lesznek. Egyedül az egyház Krisztus teste és a Szentlélek kiosztója lehet a földön a népek közötti béke helye, jele és forrása. 1210-ben Assisiben az addig viszálykodó ellenfelek, Guido püspök és a város vezetői Szent Ferenc hatására örök békeszerződést kötöttek egymással. Arezzóban pedig Ferenc megakadályozta a polgárháborút. A keresztes hadjáratoknak is véget akart vetni, és az iszlámot nem karddal, hanem erőszakmentesen, egyszerű prédikációval akarta megtéríteni. 1219-ben sikerült is eljutnia a szaracénok közé. Al-Kamil szultán tisztelettel meghallgatta Ferencet, míg ha a megtérésének nem is adta jelét. A szent sok békeszerzésének egyik különleges esete maradt fenn a gubbiói farkas legendájában. Gubbió környékén egy rendkívül vad farkas garázdálkodott. Ferenc bátran közel lépett hozzá és megszólította. Igen nagy bajokat okoztál, ellenségeddé tetted az egész várost. Én azonban szeretnék békét kötni közted és köztük. Akkor a rettenetes vadállat magába szállt, és bement Ferenccel együtt a városba. Ott a piacon az egész nép jelenlétében ünnepélyesen megkötötték a békét. A nép enni adott a farkasnak, a farkas pedig többé nem bántotta az embereket. Szent II. János Pál pápa, Szent Ferenc egykori békemissziójának folytatásaként 1986-ban Assisibe hívta össze azt a hagyományteremtő vallási világtalálkozót, amely kifejezetten a békéért járt közben. Ugyanez a pápa 1990. január 1-én a béke világnapjára többek között ezt üzente. Assisi Szent Ferenc a szegények barátja, szeretetben élt Isten minden teremtményével, és meghívta őket, hogy együtt dicsőítsék az Urat. Tanúbizonyságát adta, hogy ha békében élünk Istennel, nagyobb készséggel fogjuk építeni a békét az egész teremtéssel is, ami elválaszthatatlan a népek közötti békétől. A 147. Zsoltár szerint határaidon ő ad békét. Épp ez a mondat lett mai adásunk címe. Határainkon, azaz határhelyzeteinkben, akkor is, amikor a mi emberi lehetőségeink kimerültek, és véges mi voltunk, a tehetetlenségünket jelzi. Isten akkor is békét tud teremteni bennünk. Jézus szüntelen imára hív, ez a mi kis jelenlétünk az ő nagy jelenlétében. A szemlélődés minden ember hivatása, nem a felső 10 000 akrobatikus ima formája. A gyermekek ösztönösen teszik, mert még nem tudnak rendszerezetten gondolkodni és felelősséget vállalni. A felnőtteknek viszont már újra kell tanulniuk a szemlélődést, mert ők sokat időznek a gondolataikban és a gondjaikban, a múltban és a jövőben, így a szemlélődő, érzékelő, észlelő, lelki izmaik kissé elsorvadtak. Akár csendben vagyunk, akár szófogadón hallgatjuk az Úr szavát, akár épp egy emberre vagy másra figyelünk, ilyenkor te központúan kiüresítjük magunkat. Fegyelmünk a figyelemért, figyelmünk pedig a szeretetért van. Exupéry szerint a figyelem ugyanis szeretet. Minden pillanatban sok millió létfeltételt kapunk tiszta ajándékként, ez az, ami tényleg van. Amit mi valóságnak tartunk, az csak egy elenyészően pici szeletkéje a valóságnak. Nem azonosíthatjuk ezzel a valóságot, ahogyan egy lepkehálóval sem foghatjuk be a világ mindenséget. A szemlélődés új viszonyulás a teremtményekhez. Mivel kifinomul érzékünk a jelen pillanat, a jelenlét iránt, amely mindig tele van az elvehetetlen békességgel, nem ítélkezünk, hanem tanulunk tisztában észlelni, például elidőzni egy naplementénél vagy egy rózsánál. Örömhír az, hogy a másik ember és a munka nem útjában van a szemlélődésnek, hanem épp annak útja. Hasonlóan igaz, hogy alapvetően nem a zaj zavarja a szemlélődésünket, hanem a zajra adott téves reakciónk, illetve saját önző gondolataink. A szeretet címkézés helyett azt kérdezi, ki vagy te? A Kármelita Stinissen így tanít. Szó sincs arról, hogy a munka fenyegetné a belső életet. Arról van szó, hogy odaadjuk és elveszítsük magunkat, ezt pedig a munka közben ugyanúgy megtehetjük, mint csendes imádság idején. Joyce Meyer írja egyik könyvében, hogyha imáink után panaszkodunk, vagy negatív kijelentéseket teszünk, mintha sosem imádkoztunk volna, akkor rövid zárlatos lesz a hitünk, és ez visszavet minket. Közömbösítjük az imában felszabadult erőt. Viszont a jó hír az, hogy ilyenkor is oda mehetünk az elektromos szekrényhez, és újra indíthatjuk hitünket és beszédünket is. Fontos megtenni azt, amire Isten indít, és ez néha épp a nekünk könnyen semmit tevésnek tűnő elcsendesedés az ő jelenlétében. Ez szokatlanabb számunkra, mint az aktivitás, így hajlamosak vagyunk idegenkedni tőle. Ma hadd énekeljek még egy éneket hárfa kísérettel. Amikor csendes szemlélődő imában vagyunk, azaz Isten jelenlétében, értelmünk egy időre tudatosan lemond a gondolkodásról, és észlelésben, érzékelésben egyszerűen odairányulunk az Úrra, például egyik nevén szólítva őt, akkor gyakoroljuk, hogy ima közben, jóindulatúan és jóságosan azonnal visszafordulunk az Úrhoz az elkalandozásból, amint észrevettük azt. Az Úr gondviselő és gyógyító jelenlétére hagyatkozva, már nem ítéljük, bélyegezzük a jelen pillanat tapasztalatait, se negatívan, se pozitívan, hanem ráhagyatkozunk Istenre, kifejezve, hogy nem csak ő van itt, hanem mi is. Szemlélődés közben a feljövő érzéseket ítélkezés nélkül megengedjük, mivel azok csak jelzések, reakciók a bennünk zajló értelmezésekre. Ártatlanok sosem lehetnek tehát bűnösek. Röviden beleérezve hagyjuk, hogy legyenek. Csak azt tudjuk elengedni, amit előbb megengedtünk. Érezni mindent szabad, gondolni viszont nem. Ha szemlélődünk, azt tartjuk jónak és rossznak, amit Isten kinyilatkoztatott. Nem szakítunk a jó és rossz tudás fájának tiltott gyümölcséből, hiszen az Úr, tudva, hogy nem láthatjuk tisztán az összefüggéseket, így az igazságot sem, védelemből zárta el ezt tőlünk. Ha Isten gondolataiban vagyunk, vele együtt beléphetünk a jónak látni, ez a színelátás, és a jónak mondani, az áldás, dicséret valóságába. Ha szemlélődünk, szófogadón befogadjuk az örömhírt, hiszen Isten hangja az élet hangja. Fontos azon munkálkodnunk, hogy olyan környezetet teremtsünk, amely pozitívan hat a gondolkodásunkra. Kérjük az Urat, tanítson minket a te központúságra. Hadd lássuk meg, hogy minden ajándék. A szemlélődés a pillanat pozitív, elfogadó és szeretetteli ízlelése. Ürességünket maga a Szent tölti be megnyilásunk mértékében. Nem csupán a végeredmény teszi értékessé életünket, hanem már maga az útonlevés is jó, hiszen minden pillanat az élet teljességét hordozza. Köszönöm érdeklődő figyelmeteket! Szeretettel várlak benneteket jövő vasárnap ugyanebben az időpontban, közösen gondolkodni az idő felbecsülhetetlen ajándékáról. Témánk hívogató és talán meglepő címe, időm épp elég. Pax et bonum. Ezzel a ferences köszönéssel kívánok békét és minden jót.
Érik a szőlő. Evangéliumi szemezgetés Klára nővérrel. Copf Éva Klára nővér műsorát hallották.
Isten velünk! 16. Benedek pápa gondolatai az év minden napjára. Szabó Tamás műsora.